Minden féltve őrzött dolognál jobban óvd meg szívedet, mert onnan indul ki az élet. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi úrunk Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén helyünket elfoglalva énekeljük a 445. dicséretünket, a 445. dicséretünk első 3 versszakát és 6. versét. Hallgassátok meg, kedves testvéreim, mi módon szól hozzánk Istenünk igéje a mai napra rendelt igeszakaszból, a Máté evangéliumából, a 23. részből, 23-től a 36. tartó versekig. Így szól hozzánk a mi úrunk igéje. Jaj nektek, képmutató írástudók és farizeusok, mert tizedet adtok a mentából, a kaporból és a köményből, de elhagytátok azt, ami a törvényben fontosabb, az igazságos ítéletet, az irgalmasságot és a hűséget. Pedig ezeket kellene cselekedni, és azokat sem elhagyni. Vakvezetők, kiszűritek a szúnyogot, a tevét pedig lenyelitek. Jaj nektek, képmutató írástudók és farizeusok, mert megtisztítjátok a pohár és a tál külsejét, belül pedig tele vannak rablásvágyjal és féktelenséggel. Vak farizeus, tisztítsd meg először a pohár és a tál belsejét, hogy azután a külse is tiszta legyen. Jaj nektek, képmutató írástudók és farizeusok, mert hasonlók vagytok a meszelt sírokhoz, amelyek kívülről szépnek látszanak, de belül tele vannak halottak csontjaival és mindenféle tisztáltalansággal. Így kívülről ti is igaznak látszotok az emberek szemében, de belül tele vagytok képmutatással és törvényszegéssel. Jaj nektek, képmutató írástudók és farizeusok, mert síremléket emeltek a prófétáknak, és felékesítitek az igazak sírköveit, és azt mondjátok, Ha atyáink idejében éltünk volna, nem vettünk volna részt velük a próféták vérének kiontásában. Ezzel csak azt bizonyítjátok magatokról, hogy fiai vagytok a próféták gyilkosainak. Cselekedjetek csak ti is atyáitok mértéke szerint. Kígyók, viperafajzatok, hogyan menekülhetnétek meg a gehennával sújtó ítélettől? Ezért íme én prófétákat, bölcseket és írástudókat küldök hozzátok. Egyeseket közülük megöltök és keresztre feszítetek majd, másokat pedig megkorbácsoltok zsinagógáitokban és városról városra üldöztök, hogy rátok szálljon minden igaz vér, amelyet kiontottak a földön az igaz Ábel vérétől, Zekarjának, Barakjá fiának véréig, akit meggyilkoltatok a templom és az áldozati oltár között. Bizony, mondom néktek, mindez megtörténik ezzel a nemzedékkel. Isten tegye áldottá az ő igének hallását, szívünk befogadását. Gyertek, imádkozzunk most ő hozzá. Kegyelmes Istenünk, más nem taníthat rá meg, csak egyedül te, hogy hogyan bízhatunk benned. Más nem mutathatja meg rajtad kívül, hogy milyen szegény a mi életünk nélküled. Bár tudjuk, hogy mennyi jót adsz, mégis olyan sokszor elhagyjuk a te utadat, és szakítjuk magunkat ki a kezedből. Olyan sokszor feledkezünk meg rólad, és olyan sokszor hagyunk el. Istenünk, te látod, hogy mennyire törékeny a mi életünk. Te látod és tudod, hogy mennyi minden gátol minket, hogy feléd közeledhessünk. Mégis vágyunk hozzád. Szeretnénk veled találkozni. Szeretnénk nálad megpihenni és megnyugodni. Hátat fordítani mindannak, ami elszakaszt minket tőled. Kérünk téged, Szentlélek Úristen, jöjj közénk, adj figyelmes és nyitott szíveket nekünk. Áld meg, kérünk, ma Isten tiszteletünket. Amen. Az ige hirdetésre készülve énekeljük a 372. dicséretünk első versét. Hallgassátok meg Istenünk igéjét a már felolvasott szakaszból, Máté evangéliumának a 23. részéből, a 26. verset. Vak farizeus, tisztítsd meg először a pohár és a tál belsejét, hogy azután a külseje is tiszta legyen. Amen. Kedves testvéreim! Nem ezt szoktuk meg. Nem ezek azok a szavak Jézusnak, amit megszoktunk tanulni aranymondásként, amik olyan kedvesek a szívünk számára, amik olyan sokszor békességgel és szeretettel töltenek el bennünket. Könnyű azonosulni a tékozló fiúval, amikor hazaér az atyai házba. Könnyű azonosulni Zákeussal, amikor oda megy hozzá Jézus, és azt mondja, hogy ma nálad fogok vacsorázni. Könnyű magunkat beleképzelni olyan betegeknek a helyzetében, akiket Jézus meggyógyított, akiknek elhangzottak a szavak, hogy akarom, gyógyulj meg, vagy megbocsátattak a te bűneid. Jó ezeket végighallgatni, és szeretjük magunkat ezekben a történetekben elhelyezni, mert nekünk is vigasztalássá válik, nekünk is erőt ad, és minket is megnyugtat. És valahogy így a bibliai szereplőkön keresztül mi is részesei leszünk Istennek a szeretetének, Istennek a kegyelmének. De vajon mi a helyzet a felolvasott ige szakasszal? Szól-e nekünk? Tudunk-e egyáltalán párhuzamot húzni a farizeusok élete között és a saját életünk között? Ezekben a szavakban egyáltalán nem érezhetjük a szeretetet, a könyörületet, a bátorítást, a vigasztalást, és a farizeusoknak a története nem zárul happy enddel, ahogyan a sok beteg meggyógyításánál megszokhattuk. De tanulhatunk belőle. Jézusnak van egy kulcsmondata, ami segít nekünk megérteni ezt a szakaszt. Azt mondja, pedig ezeket kellene cselekedni, és azokat sem elhagyni. Valamit nagyon félreértettek a farizeusok Istennel kapcsolatban. Nem önmagával azzal volt a probléma, amit tettek, amit tanítottak, hanem azzal, ahogyan tették. Az évek során annyira megszokták, hogy mit kell tenniük, hogy hogyan él egy jó zsidó ember, hogy mit kell megtenniük ahhoz, hogy Isten őket szeresse, hogy belefásultak és elfelejtették azt, hogy mit miért tesznek. A külső megmaradt, miközben a belső teljesen elveszett. Azt, hogy hogyan lehetünk jó keresztények, vagy jó hívő emberek, hogyan lehet jól vallásosan élni, azt nem csak ők tudták megtanulni nagyon egyszerűen, hanem sokszor így vagyunk ezzel mi is. Látjuk, hogy a másik mit tesz. Látjuk, hogy hogyan imádkozik a másik, vagy hogyan megy el templomba. Látjuk, hogy hogyan éli meg az Istennel való kapcsolatát. És mi is azt tesztük, netán megtanulunk egy pár keresztény szófordulatot mi is, amit az igazán jó keresztények szoktak használni, és már is úgy gondoljuk, hogy minden a lehető legnagyobb rendben van. Csináljuk, gyakoroljuk, de vajon szívünkből van-e, vagy színből? Mi van a szavak és a tettek mögött? Felolvasott igeszakasz rengeteg képet tartalmaz. Ezek közül egyet emeltem ki. A pohár és a tál tisztaságáról szólót. Egy rendkívül érthető kép, ami nem csak 2000 évvel ezelőtt volt érthető, hanem ma is. Lehet, hogy egy pohár szép, tiszta kívülről, de eközben belül egyáltalán nem az. Ennek a képnek a segítségével arra a kérdésre keressük ma választ, hogy milyen a mi bensünk, milyen a mi szívünk, mi van belül a lelkünkben. Az az állapot, amiért Jézus szídja a farizeusokat, az olyan pohárra hasonlít, ami kívül szép, de belül piszkos. Belül szennyes, esetleg mérget is tartalmazhat. Kívülről jól néz ki. Nincs vele semmi probléma, de hogyha belenézünk, akkor már mindjárt találunk. Ilyen az, amikor kifelé cselekszünk. Tudjuk, mit kell tennünk, és azt meg is tesszük, de valahogy mégsem az igazi. Tesszük ezt sokszor azért, mert szeretnénk másiknak megfelelni. Esetleg félünk attól, hogy kiderül, hogy mégsem vagyunk olyan tökéletesek. Vagy talán mi magunk nem merünk szembenézni a saját törékenységünkkel. Ezt a problémát a farizeusok nagyon ügyesen áthidalták. Azért, hogy biztosak legyenek abban, hogy Isten szereti őket, úgy döntöttek, hogy még abból is tizedet adnak, amiből nem kellene. Gondolhatták, hogy ha többet adunk, biztos nem fog annyira haragudni ránk Isten, és nagyobb kegyelmet találunk nála. Így lett a hála áldozatból, vagy a bűnbánati áldozatból, lefizetjük Istent áldozat. Azok az előírások, azok a parancsolatok, amik jók voltak, rutinná váltak. A hétköznapok részévé is szépen lassan kiüresedtek. Nem azért tették, mert Istent annyira szerették, hanem azért, mert úgy szokott lenni. A mi cselekedeteinket mi motiválja? Megszoktuk a hagyományos bevett gyakorlatokat, vagy még mindig tudunk Isten iránt szeretetből cselekedni. A Jelenések könyvében, az efezusi gyülekezethez írt levélben így fogalmaz a Jelenések könyvének írója: de az a panaszom ellened, hogy nincs meg már benned az első szeretet. Bennünk megvan még az első szeretet? Emlékszünk még arra a pillanatra, amikor felismertük azt, hogy az Úristen mennyire szeret bennünket, és mennyire kegyelmes hozzánk? Megvan még az a vágy bennünk, hogy ezt a szeretetet viszonozzuk neki? Vagy már belefásultunk? Kívül tiszta, belül szennyes a pohár. Jelenségnek van egy másik hatása is. Nem csak az Istennel való kapcsolatunkra nyomja rá a bélyegét, nem csak az Istennel való kapcsolatunk nem lesz őszinte, hanem a másik emberrel való sem. Úgy gondolom, hogy ez talán még többünknek ismerős. Amikor oda jön hozzánk valaki bocsánatot kérni, mert valaminket elrontotta, és mi mosolyogva ránézünk, hogy ó, hát semmi baj, de közben belül meg forrunk a dűtől, hogy már megint tönkretette valamimet, és a megbocsátás helyett inkább azon gondolkozunk, hogy hogy lehetne ezt viszonozni. Jézus a farizeusok szemére hányja, hogy nem ítélnek igazságosan, nem irgalmasok a másikkal, és nem is hűségesek. Ezek sokszor jellemzőek ránk is. Amikor ugyanazért a bal lépésért az egyik embernek, netán saját magamnak megbocsátok, vagy félrenézek, viszont a másiknak nem. Vagy ha a saját életemben eltűrök olyan cselekedeteket, amelyekről egyértelműen tudom, hogy Isten számára nem kedvesek, másikat viszont sokkal apróbb hibák miatt megszólom. Olyan ez, mint a szúnyog és a teve, vagy a szálka és a gerenda. Egészen addig, amíg a pohár belseje nem tiszta, ameddig a lelkünk nincs rendben, nem tudunk jót cselekedni, vagy változni. Fogadkozhattak a farizeusok is, hogyha az atyáik életében éltek volna, akkor nem ölik meg a prófétákat, dehogy nem. Ugyanazt tették volna ők is. Egészen addig, ameddig belül nem változnak, a külső cselekedeteik sem fognak. Milyen súlyos problémákat tud okozni, hogyha belül valami nincs rendben. Az igazán fontos dolgok, az igazán fontos döntéseink, cselekedeteinkhez, a másokhoz vagy Istenhez való viszonyunk belül dől el. Ahogyan egy pohárban lehet szomjatoltó víz, vagy akár fájdalmat csökkentő gyógyszer, szeretetet kifejező kávé vagy kakaó, ugyanúgy lehet benne életet kiontó méreg, betegséget okozó romlott ital, vagy beleszáradt maradék. Ehhez hasonlóan tudunk mi is másokat vagy szeretettel körbevenni, megvigasztalni, segíteni, vagy éppen bántani, kitaszítani, és sorolhatnánk még tovább, mennyi mindent tehetünk. Kedves testvérek, a mi szívünkben mi van? Milyen a mi szívünk? Megvan még az első szeretet? Jézus azt mondja a farizeusoknak, hogy tisztítsd meg először a belsejét. Azt mondja, hogy te tisztítsd meg a belsejét. Más nem fogja tudni helyetted. Annyi minden van, amit meg tudunk tenni a másik helyett. Annyi mindent ki tudunk pótolni, de ezt nem lehet. Ezt a feladatot, ezt a felszólítást nem tudja más megtenni helyettünk, nem tudjuk lepasszolni. Nekünk egyen-egyenként kell ahhoz döntést hozni, hogy a saját belsünk megtisztulhasson. Nem tudunk mi sem más helyet dönteni, és más sem tud mi helyettünk. Rajtunk áll a döntés, hogy odalépünk-e Isten kegyelméhez, vagy sem. Rajtunk áll a döntés, hogy akarunk-e bocsánatot kapni, vagy elfordítjuk az arcunkat Istentől. És ez sokszor nem könnyű feladat. Ahogyan a mosogatás képénél maradva, gondoljunk csak bele, ahogyan egy-egy pohárba mennyi minden bele tud száradni, és mennyire nehéz szokott lenni, amikor ezeket el kell mosni, Ugyanúgy a mi életünkben is. Mennyi minden ott lehet a szívünkben, ami sebek, fájdalmak, bűnök, amik jó mélyre vannak elásva. De a teljes tisztasághoz szükséges, hogy ezeket is kimossuk belőle, hogy ezektől is megszabaduljunk. Milyen érdekes, hogy egy kemény igeszakaszban is felvillan az evangélium. Azt mondja Jézus, hogy tisztítsd meg. Tisztítsd meg először a belsejét, mert megtisztíthatod. Tisztítsd meg, mert van másik út. Van lehetőség minden hibánk ellenére megtisztulnunk. Az igazi és tartós megtisztulásnak az útja pedig Jézus Krisztus által lehetséges. Ez az, amit sokan talán egészen kiskorunktól kezdve tudunk. De vajon ez is csak egy megtanult ismeret, vagy valóban jelent is valamit a számunkra? Tényleg le tudom tenni a bűneimet, a bukásaimat Jézus elé, vagy csak tudom, hogy ez lenne az útja? Ugyanígy van az úrvacsorával is. Itt vagyunk, mert itt szoktunk lenni, vagy tényleg látjuk benne Istennek a kegyelmét? A Heidelbergi K.T. olyan szépen fogalmaz. Ezzel együtt megígérte, hogy az ő testének feláldozása is, megtöretése, vérének kiontatása a kereszten, értem is, éppen úgy megtörtént, mint ahogy két szememmel látom, amikor az Úr kenyerét nekem megtörik, és a kelyhet nekem oda nyújtják. Tudunk-e ezzel a bizalommal jönni? Mert jöhetünk. Az út nyitva áll előttünk is, rajtunk múlik, hogy hogyan döntünk. Az úrvacsorai kérdések csak megszokott válaszokat kapnak rutinból, vagy valóban úgy is gondoljuk, hogy Jézus értünk is meghalt, és nekünk is bűnbocsánatot szerzett. Végül pedig, ha már a belsőnk tiszta, ha már megtisztítottuk, akkor a külső felé is tisztává válik. Amíg a belső tisztaságát tenni kell nekünk, addig a külső az már szinte magától válik. Ha már belül a tiszta a szívünk, akkor az kihat a cselekedeteinkre is, a döntéseinkre is. Lehetetlen, hogyha valaki, akit már az Úristen átformált, az kívül nem utassa ennek a gyümölcseit is, ne látszódjon meg az életén, hogy történt vele valami. Nemrég hallottam egy imádságot Magyarország ébredéséért és megtérésért, imádkozott az illető is. Nagyon megdöbbentett, hogy utána még többet imádkozott azért, hogy ne csak megtérés legyen, hanem valóban átformált életek legyenek. Sokszor csak arról beszélünk, hogy szükséges megtérni, de arról, hogy utána mi történik, és hogy utána szükséges egy megváltozott élet, arról már nem. Megbánjuk a bűneinket, hálásak vagyunk egy ideig, mert Jézus feláldozta magát értünk, de aztán nem történik semmi. Jézus az egyik példázatban így fogalmaz, amikor a tisztáltalan lélek kimegy az emberből, víz nélküli helyeken bolyong, nyugalmat keres, de nem talál, akkor így szól, visszatérek házamban, ahonnan kijöttem. Amikor odaér, üresen, kiseperve és felékesítve találja azt. Akkor elmegy, maga mellé vesz másik 7 lelket, még magánál is gonoszabbakat, és bementve megtelepednek ott. A szívünk megtisztítását követnie kell egy megváltozott életnek is. Egy olyan életnek, ami már nem ítél fele másként, hanem igazságosan ítél, nem szólja meg a másikat, vagy nem ítéli el, hanem irgalommal és szeretettel fordul hozzá. Nem hűtlen, hanem hűséges. Ha már belül tiszták vagyunk, akkor a sokszor kiüresetett, rutinszerű imádságaink megtelnek őszinteséggel és élettel. Az ismert bibliai szakaszok nem csak egyszerű történetek lesznek, hanem útmutató lámpások. A másik ember felé nem csak mutatjuk majd, hogy mi Krisztushoz tartozunk, hanem bizonyságai lehetünk annak. Kedves testvéreim, a mi szívünkben mi van? Hogy néz ki? Megkopott, megkövesedett, vagy vágyik arra, hogy megtisztuljon, mert megtisztulhat. A döntés egyen-egyenként rajtunk áll. Elfogadjuk-e azt a kegyelmet, amit Jézus nap mint nap felénk nyújt, vagy sem. Csendesedjünk el, és ezért imádkozzunk. Amen. Fönnállva imádkozzunk. Urunk, jövünk most eléd azokkal a szavakkal, amikkel Dávid is imádkozott. Könyörülj rajtam kegyelmeddel, Istenem, töröld el hűtlenségemet nagy irgalmaddal. Teljesen mosd le rólam bűneimet, és vétkeimtől tisztíts meg engem. Rejts el orcádat vétkeim elől, töröld el minden bűnömet. Tiszta szívet teremts bennem, Istenem, és az erős lelket újíts meg bennem. Hozzuk eléd ezeket a szavakat, mert mi sem tudunk teljesen tisztán megállni előtted, ameddig meg nem mosol minket, Urunk. Kérünk téged, segíts, hogy ne kívül látszódjunk tisztának, hanem a szívünk, a lelkünk lehessen tiszta. Add, Urunk, hogy hadd tudjunk teljes életünkkel téged követni. Formáját úgy minket, hogy ne legyen olyan részünk, ami nem azt teszi, ami te előtted kedves. Úr Jézus, te tudod, hogy sokszor milyen nagy harc dúl bennünk, amikor választás előtt állunk, hogy úgy akarunk cselekedni, hogy ez neked tetszen, vagy a saját fejünk után megyünk. Kérünk téged, légy velünk is. Adj erőt ebben a küzdelemben. Légy mindazokkal, akik küzdenek veled, küzdenek magukkal, vagy küzdenek másokkal. Add, hogy ezekben a küzdelmekben veled győzhessenek. Kérünk téged mindazokért, akik betegek, fájdalmakat hordoznak. Urunk, neked mindenre van hatalmad, semmi nincs, amit ne tudnál megtenni. Légy kérünk te az áldott orvos, aki a fájdalmakat enyhíti, türelmet ad és megvigasztal. Légy kérünk városunkkal és hazánkkal, te adj óvó kezeket és békességet. Légy kérünk minden próbánkban és nehézségünkben. Amen. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen. Az Istennek békessége, mely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Amen. szeretném hirdetni először az adakozás lehetőségét, majd pedig a Mátraházai gyülekezeti csendes hetet, ami szeptember 14-e és 18-ai között lesz. Lehet még rá jelentkezni, noha feltételesen, attól függően, hogy a vírus miatt mennyit fog addig változni a helyzet. Énekeljük a 215. dicséretünket, a 215. dicséretünk első és második versét.